Szeretnék a mai napon beszélni egy olyan sorozatnak első részében, amelyet már nagyon-nagyon régóta tervezek. Mondhatom azt, hogy legalább egy biztos egy másfél vagy két éve. Ez így tolódott előttem, mint ahogy tolódik az ember előtt sok-sok feladat és sok-sok olyan dolog, ami elvégzésre vár. Az imádságról szeretnék beszélni nektek, és egy sorozatot kezdek ezzel, és nem tudom megmondani nektek, hogy ez meddig fog tartani. A téma nagyon mély, a téma nagyon sokrétű, és nagyon sokat beszél a Biblia az Istennel való kapcsolatunkról és a vele való közösségnek a megéléséről. Azt hiszem, hogy nagyon sok minden van ezzel kapcsolatban, amivel kapcsolatban nagyon őszintének kell lennünk magunkban, önmagunkkal szemben, mert időnként szeretjük magunkat egy magasabb polcra helyezni önmagunk előtt, mint ahol valójában vagyunk. Azaz szeretünk magunkról nagyon jó dolgokat feltételezni, és szeretünk magunkról úgy gondolkozni, hogy egy kicsit felülértékeljük magunkat. Krisztusban nagyon magas a pozíciónk, és szeretném, hogyha egy olyan sorozat lenne ez, ami egy picit eltér mindattól, amit talán könyvekben vagy más tanításokban hallottál idáig, mert amiről ma is szól, ez túl sokat én nem hallottam sok embertől, és nem is az a fajta klasszikus imádság sorozat lesz, hogy mennyit kell, hogyan kell, miként kell térden állva, felemelt kézzel, összetett kézzel, vagy bárhogyan imádkozni, vagy nyelveken, hanem egy más megközelítésből fogjuk ezt vizsgálni, amit nagyon régóta terveztem, aztán van egy másik sorozat is, amit terveztem, hogy múlt héten kezdek el, aztán abból nem lett semmi, de látom előre, és lássad te is, hogy jövőre se fogunk unatkozni. Jó, tehát, hogyha jössz vasárnap, akkor valami mindig el fog itt hangozni. És ígérem, hogy az ige lesz az. Azt hiszem, hogy Isten királyságában minden a szívnek a hozzáállásán múlik, de mielőtt belekezdenék, azért elkezdtem egy 5 perces gyógyulásra szóló kis rövid üzenet sorozatot hagyományként így az alkalom elején, úgyhogy ez ma sem fog kimaradni. Hogy jövőre folytatjuk ezt, vagy nem, azt nem tudom megmondani. Ma még mindenféleképpen szeretném, hogyha a gyógyulással kapcsolatban egy kicsit idevágóan hallanál erről, mert mindannyiunkat érint a téma. Istvánról kihallott az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetében, vagy fejezetéből. Sokan olvastátok az igét, sokan hallottátok azt, hogy ő mártír halált halt azért, amit képviselt, és nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, ami előtte van az igében megírva. Ugye a korai gyülekezet nagyon dinamikusan, nagyon erőteljesen, nagyon látványosan fejlődött, és az apostolokra nagyon sok teher és nyomás és súly és elfoglaltság nehezedett. Ezt olvassuk az Apcsel 6-ban, és hát, hogy viszonylag rövidre tudjam zárni ezt a pár percet ebben a témában, csak annyit szeretnék felolvasni itt az igéből, ami világossá teszi mindannyiunk számára azt, hogy amikor itt Istvánról beszélünk, akkor nem egy apostolról beszélünk. Nem egy profétáról beszélünk, nem egy evangélistáról beszélünk, nem egy pásztorról, nem egy tanítóról. Tehát nem az 5 fő szolgálati ajándékban elhívottról beszélünk, hanem egy olyan emberről, aki olyan hívő ember volt, mint te vagy én. Persze volt egy kicsi különbség, hogy nem csupán hívő volt, hanem tanítvány volt. És szeretném itt az igét olvasni a 3. verstől, amikor is ugye arról beszélnek, hogy nem jó, hogy az apostolok Isten igét elhagyják, és az asztalok körül ugye szolgáljanak. Hármas festről olvasom. Választatok azért, atyaim fiai, 7 férfiút közületek, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent szellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Milyen foglalatosságra? Többek között arra, hogy az asztalok körül szolgáljanak. Mi pedig foglalatosak maradunk az imádkozásban és az ige hirdetés szolgálatában. Mondják ezt ugye az apostolok. És tetszik-e beszéd az egész sokasságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és szent szellemmel teljes férfiú volt, és továbbiabban még 6 név fel van itt sorolva. És olvassuk a 7. versre, ugrok tovább. És az Isten igéje növekedék, és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan követék a hitet. És most figyelj! István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. Előálltak azonban néhányan a szabadosok, cirénéiek és alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a cilíciaiak és ázsaiak közül, kik vitatkoztak Istvánnal. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Szent Szellemnek, mely által szólt ő. Halleluja! Szeretném felhívni a figyelmedet a 8. versre. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. Ki ez az István? Egy apostol? Nem olvassuk róla, hogy apostol lenne. Egy próféta? Ezt sem olvassuk. Egy evangélista? Egy gyógyító evangélista? Ezt sem olvassuk. Diakónust választottak, egy szolgálót választottak, a gyülekezetből valakit, aki erővel és bölcsességgel volt teljes, Szent Szellemmel volt teljes. Mondd azt, hogy én is az az ember vagyok a gyülekezetben. Én olyan akarok lenni, mint István. Érted a lényeget, amit mondani szeretnék itt ezzel kapcsolatban? Mert úgy tudjuk néha kalibrálni az elménket, kalibrálni, tehát irányítani, fókuszálni a gondolkozásmódunkat, hogy hát az, hogy ilyen erő, megnyilvánulások, meg csodák a nép között, meg növekedés, hát ez a kiválasztottaknak, azoknak a kiválasztottaknak van, akik különleges kenettel fel vannak kenve. Testvérem, hogyha újjászülettél a Krisztusban, fel vagy kenve, a kenet benned van. Van egy másik erővel teljes megtapasztalás, az a Szent Szellemmel való betöltekezés, amikor nem csak benned, hanem rajtad van a kenet, amely a szolgálatra adatik. És ebben van neked tevékeny részed, hogy ez megnyilvánuljon, és István ilyen volt. Mondhatni azt, hogy egy átlagos hívő, de sajnos ez a kifejezés, vagy ez a kijelentés nem állja meg így a helyét, mert nem egy átlagos hívő volt. Manapság egy átlagos hívőnek az életén nem látszik meg az erő, Isten szellemének az ereje. Mondd azt, hogy én olyan átlagos hívő akarok lenni, mint István, akinek az életén meglátszódik az erő. Hogy még a szádra venni is bátortalanság, ugye, belőled. Miből fakad ez? Miből fakad ez a hitetlenség bennünk? A gondolkodásmódunkból, hogy elhinni se, feltételezni se tudjuk, hogy ez olyan különleges dolog, és én nem vagyok elég jó, nekem még ezt sokat kell tanulnom, és persze, sokat kell tanulnod, nekem is, mindannyiunknak, de ez érdem szerint adatik, ezt ki lehet érdemelni, rá lehet erre szolgálni. Egyszerűen hitáltal működik, elfogadod, hiszed, keresed, kutatod, alkalmassá válsz arra, hogy Isten használjon téged, és akkor nem kell imádkozzad azért, Isten használjon téged, mert használni fog. Mondhatnám majdnem azt is, ha akarod, ha nem, de ezt így nem mondom. De hogyha alkalmas vagy, akkor használni fog. Legyél alkalmas a szolgálatra. Nagyon sok minden kell ez természetesen, mert ez nem automatikusan működik. És itt lehetne egy külön tanítás sorozatot ezen az úton elindítani. Első és legfontosabb, legyen alázatos. Mert itt áll vagy bukik is nagyon sok minden a szolgálatban. Mondhatni, ez a küszöb, amiben nagyon sokan belebuktak már az elején. Főleg akkor, amikor elkezdtek bizonyos dolgok történni az életükben, kijelentést kaptak, gyógyulások történtek, megnyilvánult valamiféle erő, és elkezdték azt hinni, hogy hát ez miattam van. Hát ez, én elég jó vagyok ehhez. Én már képes vagyok itt sok mindenre. De az életünk az egy hiába való élet Isten nélkül, és erőtlen a Szent Szellem nélkül. Úgyhogy ennyit erről itt a gyógyulással kapcsolatban. Ugye egy picit az elmédet tágítsuk. És tágítani szeretném az elmédet és a sajátomat is azzal kapcsolatban, hogy bizony, amikor imádságról van szó, és a saját ima életünket megvizsgáljuk, akkor önmagunkat építő módon kell megkritizálnunk, és meg kell látnunk az ima életünknek a gyümölcseit. És az a helyzet, hogy meg kell látnunk az ima életünknek a gyümölcstelenségét is. Mert ha egyiket se látjuk, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy milyen nagyon jól csinálunk sok mindent, de gyümölcstelen az ima életünk, és eltelik 5-10-20-30 év, és nem változnak meg dolgok, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy jól csinálom a dolgokat? Jól végzem a dolgokat? És nem arról lesz ma sem szó, mint általában soha nem arról van szó, hogy valamiféle ilyen deformált tükröt tartanék elétek, hogy lásd meg magad, hogy milyen nem jól nézel ki, egyáltalán nem erről van szó, sőt, pont az ellenkezőről van szó, hogy lásd meg magad, hogy milyen jól nézel ki abban a tükörben, ami Isten igéje. És nagyon sokszor, amit látunk a tükörben, az a saját lelkünk. De az igében a szellemünket látjuk meg. És ha ide jársz, hetek, hónapok, évek óta, tudod azt, hogy az ember hármas felépítésű lény, szellemi emberek vagyunk, Isten képére és hasonlatosságára újjáteremtve, van lelkünk és van testünk. És ugye amit az igében látsz, az újjászületett állapodra vonatkoztatva, az a szellemedet mutatja meg. Aztán amit te látsz, meg amit érzel, az meg megmutatja a lelkedet. És a kettő között van egy nagy kontraszt. Sőt, a kettő között van egy ellentét. Mert úgy érzed, hogy te elhagyott vagy, szerencsétlen vagy, beteg vagy, nyomoronc vagy, gyenge vagy, mindenfélenek érzed magad, miközben Isten nem így néz rád. Mert ő úgy néz rád, hogy te beteljesedett vagy, te áldott vagy, te gyógyult vagy, te bölcsességgel teljes vagy, sőt, Krisztus értelme benned van. Ő ezt látja benned. És az imáink, hogyha nem a megfelelő pozícióból imádkozunk, nem a megfelelő látásmódból imádkozunk, akkor ingatag talajon lesznek, és erőtlenek lesznek, mert gyakorlatilag, mint mindennek, amit hitből végzünk, annak szilárd alapokon kell állnia. És ez a szilárd alap az imádságainkban onnan indul, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk. Tudjuk azt, hogy mivé teremtettünk, és tudjuk azt, hogy milyen állapotban és milyen valóságból imádkozunk, amikor imádkozunk. Sok összetevős az természetesen, hogy az ember lát-e bizonyos dolgokat az életében, látja-e a testét meggyógyulni, lát-e anyagi áttörést, lát-e kapcsolati helyreállítást, illetve hát mondhatni is, hogy lát-e bármilyen eredményt. Ez sok összetevős, de lehetséges az, hogy meg kell vizsgálnunk az ima életünket, hogy az bizony jó alapokon nyugszik-e, áll-e. Az imádságra sokan úgy tekintenek, és muszáj erről beszélni egy kicsit így az elején, mint ami egy olyan eszköz a kezünkben, ami meghatja Istent, ami ráveszi Istent arra, hogy végre mozduljon már az életünkbe, és végre odaadja nekünk azt, amiért mi könyörgünk, térden állva koldulunk, és kérünk tőle. mi sem áll messzebb és távolabb az igazságtól, mint ez. Sokaknak a hit életében, az elméjében ez úgy zajlódik le, hogy van Isten valahol messze fönt az egeken túl, mi pedig itt vagyunk lenne a földön, és próbálok valami nagyon szépet, valami nagyon jót, valami nagyon jó módon imádkozni, hogy valahogy meghallja ő azt, amit én mondok, és valahogy rávegyem őt arra, hogy észrevegye azt, hogy milyen helyzetben vagyok, és segítsen már nekem. Hogy valahogy Istenem, mozdulj már az életemben, kérlek. És adj nekem ezt, és adj nekem azt, és nem látod, hogy mennyi minden gondom, nyugom, bajom van, és segítsél már ki engem ebből a problémából. És az átlag hívőnek, az átlag imádsága gyakorlatilag másról se szól, mint az, hogy adjál, 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 kérek, 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 nekem, 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 minél előbb, az se baj, ha most. Ide nekem hozzám, ide nekem gyorsan. Na jó, dicsérlek téged, mert azt mondja a Biblia, hogy dicsérettel lépjünk be a kapukon, halleluja, halleluja. Elmondod a hosszú-hosszú, elmondjuk időnként a hosszú-hosszú kívánságlistánkat, és a végén lezárjuk azzal a közhelyé vált mondatta, hogy Jézus nevében ámen. Ez így nagyon, nagyon száraz, nagyon erőtlen, nagyon igeietlen is. Isten ennek ellenére nagy kegyelmű, és nagy irgalmú, és ennek ellenére tapasztaltunk, és tapasztalunk áldásokat az életünkben. De úgy hiszem, hogyha meglátjuk a bibliai imádságnak a mikéntjét, a módját, akkor megváltozik nem csak az ima életünknek a miensége, hanem az eredményessége is. Úgyhogy, ha az ima életünk rossz alapokon áll, akkor rosszul közelítünk Istenhez, és gyakorlatilag rá akarjuk időnként venni őt arra, hogy ugyanbizony adja már oda azt nekünk, amit már ő réges-régen odaadott. Nagyon-nagyon sok ima erről szól. Bár én nem tudom, hogy reggel, délben, este, vagy bármikor a nap folyamán te hogyan imádkozol otthon. De tudom beszélgetésekből, tudom megnyilvánulásokból, hogy nagyon sok ima olyan dologért folyik, és olyan dologért könyörögnek testvérek Istenhez, amit ő már rég odaadott, amit ő már rég megtett, értünk. Mivel Isten már megtette azt, amit meg akart tenni Krisztusban, ezért sok imádság gyakorlatilag a porba hullik, és hát ez miatt nem is kerül megválaszolásra. Az a helyzet, hogy Istennek már nem kell mozdulnia nagyon sok mindennel kapcsolatban. Neki nem kell mozdulnia a bűn tekintetében, hogy megoldja a bűn problémáját az ember életében. Neki nem kell mozdulnia azzal kapcsolatban, hogy bárkit meggyógyítson. Neki nem kell mozdulnia. Mégis erre próbáljuk, erre igyekszünk néha őt rávenni, hogy ő nyújtsa ki a kezét és gyógyítson meg embereket. És persze nem helytelen a Szent Szellem erejét működésbe hozni imádságokon keresztül, de ő a bűn problémát Jézus Krisztus becse és mindenkorra lerendezte. Ő nem haragszik se rád, sőt elmondom, a világra sem. Nem haragszik a világra sem. Mert Jézus Krisztusban minden ítélet elhordoztatott. És amikor Jézus azt mondta a keresztben, hogy elvégeztetett, akkor nincs ott az apróbetűs részben, hogy van egy-két dolog, ami ebben nem tartozik bele. Nagyon sok mindent az ige tényként kijelent múlt időben, hogy ez el lett végezve. És a Biblia számos helyen az Új Szövetség igéjében alátámasztja azt, hogy például a gyógyulással kapcsolatban nem Isten ezután fog téged meggyógyítani, hanem ő ezt a maga részéről már elintézte. És a mi részünk itt az elfogadás. Jézus áldozata végleg elrendezte a bűn problémát, végleg elrendezte a gyógyulás problémát, és végleg elrendezte az áldás, vagy áldatlanság, vagy átok problémát. Természetesen ez nem lesz automatikusan senkinek az életében valóság, mert ezt ő odaadta ajándékba, és egy ajándékot nem csak átvenni kell, hanem ki is kell bontani, és birtokba is kell venni. És így működik ez, mint ahogy a karácsonykor várták a gyerekeid, unokáid a karácsony fa alatt az ajándékot. Ez olyan volt, mint az Ószövetségben az ígéret és a proféciák, amik előre mutattak. Aztán eljött Jézus, amiről karácsonykor ugye megemlékezünk, bár az igazi munka húsvétkor történt, de most értsétek jól a példámat, eljött az ajándék karácsonykor, és hogyha a kicsi gyerek vagy te ott sírsz a karácsonyi fa alatt ölelve az ajándékot, hogy add már oda nekem ezt az ajándékot, akkor anyu, apu, nagymama vakarja a fejét, hogy mi a baj ennek a gyereknek. Hát ott van az ajándék, hát már oda lett neked adva, hát bontsd ki. Tehát egy pici gyereknek több esze van, mint néha nekünk felnőtteknek, akik nem látjuk azt, hogy az ajándék már nekünk lett adva. A megigazulásról mit mond a Biblia? Ajándék. Mit kaptunk a római levélben? Megigazulásnak az ajándékát. Igazak vagyunk Isten előtt. Halleluja! Neked nem kell semmit tenned azért, hogy Isten szeressen. Vagy azért, hogy elfogadjon. Mert ő már azelőtt szeretett, és azelőtt elfogadott, mielőtt te még ő hozzá futottál volna, mert akkor odaadta a fiát, érted? Látod, hogy lehet imádkozni abból a vesztes pozícióból, hogy valamire nekem szükségem van Istentől, valahogy rá kéne őt venni arra, hogy ő azt odaadja nekem, vagy lehet abból a pozícióból, hogy megkaptam az ajándékot. Az én részem, letépjem róla a csomagolást, kibontsam a dobozt, és élvezzem azt, ami benne van. Hogyan történik ez? Egy kisgyermeknek az életében, egy kisgyermeknek a lelki világában, ez egy ilyen természetes dolog. Ez egy ilyen majdnem, hogy automatikus dolog, hogy tudja, hogy mit kell csinálni az ajándékkal. Birtokba venni. Keresni, kutatni. És lehet, hogy kereste karácsony előtti héten már a szekrénybe, az ágy alatt, a szekrény mögött, ugye? Mint ahogy keresték az Ószövetségben az ajándékot már az elődeink, de aztán nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztusban, aztán a szolgálatában, a halálában, a feltámadásában, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon áldottak vagyunk, hogy van írott és olvasható igénk, ami az elmúlt 2000 évnek a kétharmadában nem állt rendelkezésre az átlag ember számára. Tehát benne vagy abba a mondhatni így a történelemnek a 25%-ában az elmúlt 2000 évben, akinek lehetősége van arra, hogy olvassa, hogy közel kerüljön hozzá, hogy visszalapozza, hogy elmélyedjen benne, hogy mélyre hatoló legyen a vele való közösség, az írott igény keresztül, hogy az kijelentett igévé váljon. Óriási áldás ez. Óriási. Szóval Jézus áldozata végleg eltörölte a bűnproblémát, és ő megoldott már nagyon sok mindent ami számunkra, és meg kell látnunk nekünk azt, hogy nekünk abból a pozícióból, abból a helyzetből, abból a valóságból kell imádkoznunk, amelyben vagyunk mi az Új Szövetségben. Nem az Ószövetség ima mintáit és ima fajtáit és szemléletét kell nekünk alkalmaznunk az ima életünkben, hanem abból a valóságból, nem tudom máshogyan mondani, kell imádkoznunk, ami nekünk az Új Szövetségben van. És ugye ezt imádkozta Jézus a úgynevezett főpapi imájában, a János Evangélium 17. fejezetében. Lehet, hogy lesz majd egy tanítás, ami csak erről fog majd szólni, de most egy igét szeretnék innen kiemelni, a végéről a 24-es verset, amikor is ő imádkozott az atyához, és volt neki valamilyen szíve vágya, volt valamilyen kívánsága, volt valamilyen óhaja, sóhaja, és ezt imádkozta János 17:24-ben. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Ez az ő szíve vágya, imádkozott a akkori tanítványaiért, ott a 12-ért, hogy megláthassák, és hogy ott lehessenek, ahol ő van. Hogy azt mondja, hogy azok is én velem legyenek, és megláthassák az én dicsőségemet. Tehát kettő dolog van itt, hogy én velem legyenek, és megláthassák az én dicsőségemet. És gondolod, hogy ezt nem értem, hát vele voltak, nem? Látták azt, hogy miket tesz, milyen dicsőséges Isten, de ez egy imádság, és előrefelé mutatott. Aztán az a kérdés fölmerül, hogy vajon ez az imádság már beteljesült, vagy esetleg már elmúlt, vagy most van, vagy ezután lesz majd. Mit gondoltok erről? Nem hagyok választ. Nem hagyok időt a válaszra. Nem mondom én a választ. Efézusi levél. Második fejezet. 4. versétől szeretném olvasni. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett. Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt feltámasztatott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Ezt mondja az ige múlt időben, hogy vele együtt feltámadtunk, és vele együtt ültettünk az Atya jobbjára a Krisztusban. És azt mondod, hogy hát én ezt nem látom. Én ezt nem érzem. Ez valahogy olyan idegen tőlem. Hol van ebben az igazság? Ez biztos valami olyan dolog, ami majd ezután fog megtörténni. De itt a Biblia nem ezt mondja, hogy majd ezután fog megtörténni, hanem bemutat egy olyan szellemi állapotot, olyan egy szellemi igazságot, egy szellemi valóságot, ami abban a pillanatban, amikor valaki elfogadja Jézust, és újjászületik, ez igazsága válik az életében. Abban a pillanatban, amikor valaki újjászületik a szellemében, kap a szívébe, a szellemébe egy olyan teljességet, aminek része az, hogy feltámadt Krisztussal, és oda ültetett az Atya jobbjára, ő benne. 2 Korintus 3.18 azt mondja, mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, az Úrnak szellemétől. Na, rakjuk ezt össze egy kicsit. Szellemben látjuk az ő dicsőségét, és ahogy nézzük őt, ő átformál minket. Ezt mondja ez az igevers. Van egy igazság, ami igazság az érzéseiden kívül. Ami a szellemi igazság, amit nem lehet érezni, amit nem lehet látni, de mégis tudsz vele kapcsolatot teremteni úgy, hogy elhiszed. És a szellemi dolgokat, azokat nem érezzük. Nem érzed a saját szellemedet. A lelkedet tudod érezni, de a szellemedet nem tudod érezni. Mert ez egy olyan dimenzió, ami nem kézzel fogható. Nagyon jól mondja Pál apostol, hogy az érzéki ember, azaz a lelki ember nem tudja megfogni a szellemi dolgokat, mert ezek a dolgok szellem által szellemileg ítélhetőek meg. Úgy tudjuk a szellemi dolgokat elfogadni, és úgy tudjuk a szellemi dolgokat kvázi megfogni egy kicsit, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat, és hisszük azt, amit az ige mond. És az ige azt mondta, hogy én feltámadtam Jézus Krisztussal, és oda vagyok ültetve ő benne az Atya jobbjára, akkor ezt hiszem, hogy ez így van, és pont. Mindegy, hogy érzem, mindegy, hogy látom, ez a szellem igazság, és az a helyzet, hogy az újjászületett szellemedbe ez az igazság. És amiért imádkozott Pál apostol, például az efézusi gyülekezetben, a gyülekezeti tagokért, az pontosan ez volt, és ez volt a lényege. Nem az, hogy jól menjenek az anyagi dolgaik, hogy jól menjen a vállalkozás, hogy ne legyenek betegek a gyerekek, hogy mit tudom én, 8-at fialjon az üsző. Vagy a tehén, nem az üsző, bocsánat. Hanem, hogy az a szellemi igazság, ami valóság, az megnyilvánuljon az embernek a lelkében is, az érzetében, az érzelmeiben és a testében is. Ezért imádkozott. El fogunk ide jutni ma. Tehát itt azt mondja a 2. Korintus levél 3. fejezet, hogy mi végezzük a szemlélést, mi nézzük ezt, mi nézzük őt, és ő végzi az átformálást. Hányszor próbáltad már önmagadat megváltoztatni? Hányszor megváltozni? Próbálkoztál önfegyelemmel, szabályrendszerekkel, odaszánással, mindenféle módon próbáltunk már megváltozni, kínlódva, erőlködve, és azt vettük észre, hogy a test olyan gyenge, hogy ahelyett, hogy jobbá váltunk volna, időnként még rosszabb helyzetbe kerültünk, mint előtte. Próbáltál leszokni káros szenvedélyről, próbáltad a viselkedésedet, a mentalitásodat, egy csomó mindent megváltoztatni magadban, és ahelyett, hogy jobb lett volna, inkább még rosszabbá vált a helyzet. Mert nem jól csináltuk. Mert amit csinálni kell, az az igevers elmondja, szemlélvén az ő dicsőségét, nézvén őt, azaz nézni az igét, nézni az igében őt, és az ő szelleme végzi el a változást bennünk. Ez egy nagyon-nagyon nagy kijelentés, amit meg kell értenünk, mert különben kínlódás lesz a keresztény élet. Ez teljesen új az Ószövetséghez képest. Teljesen erőtlen és valahol szomorú is az, amikor mi egy ilyen vesztes, másodrangú, másodosztályú, legyőzött pozícióból imádkozunk, ami igazából a sátánnak a pozíciója. Gondolj bele, nem? Hát ő a legyőzött, ő a vesztes, ő a kudarcra ítélt, ő neki van előrevetítve egy nagyon rossz jövőkép, és mégis időnként mi imádkozunk úgy, mint ahogy neki kellene imádkozni. Persze nem teszi ezt. És nem abból a pozícióból imádkozunk, hogy mi vagyunk a megváltottak. Mi vagyunk a szeretettek. Pálnak ugye több imája is van a leveleiben rögzítve, és az egyik sem abból a kiindulási állapotból indul, hogy jaj, én szerencsétlen, könyörögjetek Istenhez, hogy valahogy könyörüljön rajtatok, mert olyan bűnösök, olyan rosszak vagytok, olyan szerencsétlenek vagytok, és jaj, csak valahogy nehogy rosszabbá váljon a helyzet. Két híres imája az Efézusi levélben van, amiben, hogy ez egy első fejezetben és a 3. fejezetben, és ahogy olvassuk ezeket az imákat, és azt, ami előtte van, látjuk azt, hogy nem azért imádkozta Pál ezeket az imákat, mert annyira nagyon rossz állapotban lett volna ez a gyülekezet. Nem azért imádkozta ezt, mert annyira nagyon kilátástalan helyzetben lettek volna, annyira testiek, annyira szerencsétlenek, annyira igeietlenek, stb., hanem ennek ellenére imádkozta, hogy megdicsérte őket, hogy minden gazdag, minden bölcsesség gazdagon lett veletek közölve, írja az első fejezet, azt hiszem, hogy 8-as verse, igen, nem muszáj kivetíteni, megkeresheted otthon, ha akarod. Tehát azt látjuk, hogy van egy közösség, van egy gyülekezet, akik elég jól állnak az Úr előtt, de Pál mégis akar nekik valamit még adni pluszba. És azért imádkozik, hogy még valami több legyen nekik. És itt kapcsolódunk be sorba az Efézusi levél első fejezet 15-ös és 16-os versét szeretném felolvasni. Ezért én is halván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban. Álljunk meg itt egy kicsit. Itt gyakorlatilag Pál megdicséri őket. És mégis a dicséret ellenére, hogy hallott az ő hitükről, hallott arról a szeretetről, amelyet tanúsítottak minden testvérük szemben. Mégis van valami, amit szeretne, hogy kapjanak még ezek az emberek. A véges elménk az gyakorlatilag nem tudja teljes mértékben befogadni és felfogni azt, hogy mit is jelent az újjászületésnek a gazdagsága, bősége, teljessége, túláradása. Az, hogy az ember Krisztusban újjászületik, az, hogy Krisztusban örök életet nyerünk, ez sokkal bőségesebb annál, mint amit az elménk be tudna fogadni. És az az igazság, hogy amilyen mértékben megértjük azt, ami a szellemünkben történt, és amilyen mértékben alkalmazzuk azt, és elkezdjük működtetni az életünkben, olyan mértékben fogjuk megtapasztalni a mennyet a földi életünkben. Ezt elmondom még egyszer. Olyan jó volt. Hát amilyen mértékben meglátjuk azt, ami a szellemünkben történt, amilyen mértékben elkezdjük alkalmazni mindazt helyesen, ami a szellemünkben történt, olyan mértékben fogjuk meglátni és megtapasztalni a hétköznapi életünkben azt, ami a mennyben valóság. Ahol nincs békétlenség, nincs sírás, nincs keserűség, nincs fájdalom, nincs viszály, nincs betegség, nincs szegénység. Pál azért imádkozott az efézusi gyülekezetért, hogy megtapasztalják azt, ami a szellemükben már az övék. És gondoljunk bele egy picit abba, amit az efézusi levél második fejezetéből olvastunk pár perccel ezelőtt, hogy hogyan imádkozol akkor, gondolj ebbe bele, vagy képzeld el. Hogyan imádkozol akkor, hogyha elképzeled azt, hogy ott ülsz az Atya jobbján. És ehhez hagyok most időt. Hogy elképzeled azt, hogy ott ülsz Jézus Krisztusban az Atya jobbján. Fönt a mennyei helyeken. És onnan, abból a pozícióból, arról a helyről szólnak az imádságaid. Gondold el, hogy hogyan szólsz akkor? Hogyan szólítod meg Istent akkor? Kiabálsz, hogy meghallja? Könyörögsz, hogy figyeljen már rád? Mikor ott van melletted, te ott vagy mellette, fogja a kezed? És gondold el azt, amikor úgy imádkozol, hogy itt vagy lent a földön, mint szellemi, hatalmi, nem tudom, pozíció, a másiknak az ellentetje, és felemeled a fejed valahova, hogy Atyám! Hallod? Nézd le rám! Könyörgök! Nézd le rám! Érted a kettő közötti különbséget? Hogy milyen pozícióból, milyen helyzetből imádkozunk? Hogy milyen hit lehet az egyikben, és milyen nagymértékű hitetlenség lehet a másikban. Csupán azáltal, hogy nem arról a helyről imádkozunk, ahol vagyunk valójában. Hogy nem arról a helyről szólítjuk meg őt, ahol valójában vagyunk, hanem egy olyan helyről, ahol érezzük magunkat. Hogy nem hitből szólunk, nem az alapján, amit az ige mond, hanem az alapján, amit látunk, vagy amit érzünk, vagy amit csinál mindenki más körülöttünk. Hogy micsoda különbség. Mennyivel erőteljesebb az imád akkor, amikor ülsz az ágyadnak a szélén, és tudod, hogy Jézus ott van melletted, ott van benned, és ott van közel hozzád, mint csak amikor úgy emeled fel a szavad, az imád, vagy bármid, akár a hálát, vagy akár a panaszkodást, hogy nem tudom, hogy hallod-e, vagy nem hallod, nem tudom, hogy milyen közel vagy messze vagy, nem tudom, hogy tudsz-e rám figyelni, annyi ember van a földön. Én kis, olyan pici kis porszem vagyok. Érted, hogy önmagában a gondolkozásmód, hogy az igében látod magad, ez már önmagában az imáidnak az erejét, a szavaidnak az erejét milyen módon befolyásolja. Remélem, jól tudtam ezt szemléltetni. Melyik az erőteljesebb vajon? Melyik az erőteljesebb vajon, vagy melyiket könnyebb tenni? Kérni valamit, ami nincs meg neked, könyörögni valamiért, amit szeretnél megszerezni magadnak, vagy pedig szeretnéd valóságban látni már mindazt, ami már a tiéd? Melyiket könnyebb hinni, kérdezem én? Azt, hogy fogsz majd kapni valami ajándékot, fogsz majd kapni egy gyógyulást, fogsz majd kapni egy áldást, fogsz majd kapni valamiféle olyan dolgot, ami rajtad most kívül van, és azt majd valahogy behozod magadhoz, valahogy beszerzed, valahogy bevonzod azt. Így könnyebb imádkozni, vagy pedig úgy könnyebb imádkozni, hogy tudod, hogy ez már mind-mind a tiéd, és azon imádkozol, és azon dolgozol, hogy mindez kibonzs, ami már benned van. Megszerezni magadnak valamit, vagy ami már a tiéd, az kibontani két különböző dolog. És nagyon sokszor a keresztények, amikor imádkoznak, próbálnak megszerezni valami olyan dolgot, ami már bennük van, ami már az övék. Miért? Mert nem látják és nem érzik, mert ez hitáltal működik. Hitáltal működik. A szellemi dolgokat nem tudod érezni, nem fogod látni, hinni tudod. A hit az, amely képes a szellemi birodalomba behatolni, amely képes ott megfogni dolgokat, ami képes valóságba szólítani dolgokat, a hit. És nem nagyon szeretek a keresztények hitben járni. Sokkal jobban szeretünk érzésekben járni. Úgy érezni a Szent Szellemnek a jelenlétét, érezni a kenetet, érezni azt, hogy szeretnek, érezni azt, hogy milyen jó dolgok vannak körülöttünk. Ez mind-mind nagyon jó. Mind-mind csodálatos dolog érezni. De ha nem érzed, akkor mi van? Akkor nincs veled? Akkor elhagyott? Ez egy ószövetségi mentalitás. Akkor hiszed? És ezt imádkozta Pál apostol, hogy ez a hit legyen, ami benned legyen, efézusi testvéreim, hogy hit által lakozzék a Krisztus a ti szívetekbe, a lelketekbe, ne érzések által, ne az érzelmek által, hogy nem érzem azt, hogy Isten szeretne, nem érzem azt, hogy mozdulna az életemben, nem is kell érezned, hinned kell, és meglátod. Amit érzel, amit meg tudsz fogni, amit látsz, ahhoz nem kell hit. És nem én találtam ezt ki, hogy Isten királysága így működjön, hogy hit által működjön. Nem az én ötletem volt, ne engem dobálj meg ez miatt. Nem én találtam ezt ki. Istennek az ötlete volt ez, hogy a királyságban minden hit által működik. Hit által betünk magot, hitáltal aratunk, hitáltal megbocsájtunk, hitáltal szeretünk, hitáltal tesszük a kezünket a betegre, hitáltal fogadunk el dolgokat Istentől, és lehetne sorolni ezt nagyon hosszan. Hitáltal. Hitáltal. Van még mit tanulnunk ezen a területen? Ugye? Tehát, azt hiszem, hogy amikor imádkozunk, akkor az imáinknak tükröznie kell a helyzetünket. Különben erőtlen lesz és hatástalan lesz. Tehát nem könyörgünk Istennek az irgalmáért. Ő már irgalmazott, ő már könyörült rajtunk. Nem akarjuk ki érdemelni az áldásait. Megkaptuk az áldásait, Efézus 1.3, minden szellemi áldás a miénk a Krisztusban. Nem kell nekünk ezért tennünk, nem akarunk közelebb kerülni őhozzá, mert már közel vagyunk őhozzá. Tehát ez a közelebb akarok kerülni hozzád, értem én ennek a mélységét és a lényegét, és valamilyen szinten így van, és hiszem ezt, hogy lehet közel kerülni hozzá, de benned van, kitöltetett már teljesen benned, egyé vált a szellemed, de hogyan lehetne közelebb hozzád? Inkább annak a megismerése, hogy közel van hozzád. Ebben kell fejlődni, hogy közelebbnek tudjad, közelebbnek érezzed, közelebbnek higgyed őt, mint ahol valójában, mint ahogy érzed most. Ott, ahol valójában is van. Tehát amikor iszol egy pohár vizet, és azon imádkozol, hogy ez a víz közelebb kerüljön hozzád. Hogyan? Amikor újjászülettünk, ez hasonlatos ahhoz, mint amikor pohár vizet iszunk. Belénk kerül, egyé válik velünk, nem csak a gyomrodba lesz, hanem a sejt szinten mindenhol kiállad a testedben az a víz. Felhasználja a szervezeted. Testednek a, nem tudom, 70-80% a víz. A szellemed pedig a Szent Szelleme teljesen átitatott. Hogyan legyen közelebb hozzád? És értem, amit ilyenkor szoktunk mondani, meg imádkozni, meg kérni. Értsétek jól mindezt. Tehát van egy munka a szellemvilágban, ami már befejezett. Van egy munka, amit Isten már elvégzett. És van egy munka, ami folyamatban van a lelkünkben. A szellemi értelemben a gyógyulás elvégeztetett. A bűnnek az eltörlése elvégeztetett. A lelkedben ez a munka folyamatban van. És folyamatban lesz is, amíg ezen a földön élsz. És jó dolog az, hogyha tényleg dolgozol azon, hogy a lelkedben ez a munka folyamatosan haladjon előre, és legyenek változások. És a szemünknek a megnyílásával árad át a szellemünkből a lelkünkbe mindaz a munka, ami ott elvégeztetett. Az elménknek a megváltoztatásával a szellemünkből az a munka a lelkünkbe ki tud áradni, és valóságba tud jönni. Az elménk, a gondolkozásmódunknak a megváltoztatásával, az igének az összhangba hozatalával meg tud változni a lelki állapotunk. Az érzéseid megváltoznak csupán azáltal, hogy másképpen gondolkodsz. Ez még a nem hívő embereknek is működik. Hát ezt alkalmazzák a pszichológusok. És ez igazából egy Istentől jövő jó dolog. Nekünk az igével kell megújítanunk az elménket, hogy az átalakulás az tökéletes irányba haladjon. Ahogy gondolkodsz, úgy fogod érezni magad. Visszafelé fordítva, ahogy érzed most magad, az azért van, amiatt van, ahogy gondolkodsz. Ha rosszul érzed magad, ha elkeseredett vagy, ha szomorú vagy, ha keserű vagy, és lehetne ezt sorolni, az azért van, mert így gondolkodsz. És lehet, hogy a körülményeid ezt támasztják alá, hogy valóban ezekből ez mutat előre a világban, hogy ennek így kell lennie, de nincs kőbe vésve az, hogy te ne járhatnál hitben, és ne járhatnál úgy, mint ahogy József járt, mikor eladták őt a testvérei rabszolgának. És a börtönbe került, miután Potifárnak a felesége kikezdett vele. És nem elkesztelenedett volt, hanem vidám arcú volt. És még ő bátorította a fáraónak a főemberét, akiket oda lecsuktak, hogy miért ilyen komor az arcotok? Érted? Börtönben. Jártam börtönbe 5 évig szolgálni. Tudom, hogy milyen ott bent. Hálás voltam minden alkalommal, amikor a zárak úgy csattantak mögöttem, hogy már kint voltam. Az embernek a lelkére rá tud ülepedni, és rá tud ülni egy olyan nyomás, ami miatt az ember olyan kilátástalannak tud érezni nagyon sok mindent. De ezek érzések. És az érzések változhatnak. Az érzések megváltoztathatók. Hogyan? Hitáltal. Hogyan? Az elme a gondolkozáson megváltoztatásával. Tehát amikor az ember depresszióba esik, amikor az ember teljesen belesüpped a hitetlenségbe, akkor az azért van, mert nem jól gondolkodik. Hogyan ez az imádsághoz? Hát pontosan úgy, hogy nem jól gondolkodunk, és nem jó az alapja az imánknak, akkor az imánk nem fogja azt a hatásfokot elérni, amit elérhetne. Hát van egy 1-100-ig terjedő skála, ahogy lehetne imádkozni Isten előtt, de csak egy ilyen 10-15%-ot érünk el, mert annyira nagy bennünk a keserűség, a félelem, a depresszió, a kilátástalanság, és csak 10-15% a hit, akkor Isten miért nem tudja odaadni azt a 100%-ot? Nem tud valóságba jönni az. Nagyon sokszor az ember életében nem az a munka, és nem az a feladat, hogy nagy-nagy hitet építsen magában, sokkal-sokkal több energiát és sokkal nagyobb erőbefektetést kell eszközölni azon, hogy a hitetlenséget csökkentsük magunkban. Mert a hit már ott van. A legnagyobb hit, ami kellhet egy keresztény ember számára, az az, hogy elfogadja Jézus munkáját. Hogy ő meghalt és feltámadt. Nem láttad, nem érzed. Nincs rá abban az értelemben fizikai bizonyítékod, hogy láttad volna, de mégis hiszed. Minden más, ami kell a keresztény életben, ahhoz kevesebb hit kell mindehhez. Tehát nem a hit a probléma, hanem a hitetlenség. Az a sok minden vallásos, ránk rakódott szokás, berögzött gondolkodásmód, ami nem enged minket kizökkenteni abból a kerékvágásból, amely erőtlenné teszi az életünket. Szeretném felolvasni az Efézus 1.17-18-at a Szent Pál Akadémia fordítása szerint is. Illetve hát először felolvasom a Károli fordítás szerint, aztán pedig az SPA szerint is. Tehát Efézus 1.17-18. Hogy a mi úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Ezért imádkozott Pál, hogy az efézusi gyülekezetben lévők kapjanak szellemi megértést, hogy kapjanak bölcsességet és kijelentést az ő megismerésében. És hogy legyen megvilágosítva a szívüknek a szeme, hogy tudhassák az elhívásuknak a reménységét, és hogy mi az öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Tehát a másik fordítás így hangzik. Azért imádkozom, hogy a mi úrunk Jézus, a Messiás Istene, a dicsőség atya, adja meg néktek a bölcsesség és kinyilatkoztatás szellemét az ő felismerésében, hogy fény hatoljon értelmetek szemeibe, és tudatosuljon bennetek, mi az ő elhívásának reménysége, és milyen a tőle származó örökség dicsőségének gazdagsága a szentek körében. Hú, nekem nagyon tetszik. Nem tudom, mennyire bonyolult onnan lentről. Innen föntről én ezt élvezem. Egyszer valaki azt mondta, amikor beszélgettem vele, hogy hát nagyon nehéz volt prédikálni, nehéz volt a közeg. Azt mondja, hát semmi, milyen nehéz volt hallgatni. Szóval, lásd meg, hogy mi az örökségének a gazdagsága, mondja ezt Pál apostol. Lásd meg, hogy milyen nagy az örökségének a gazdagsága. De csak a mikrofonon talán, ha ezt leveszem, akkor az segít. Köszönöm szépen. Ugye örökségünk van, és hoztam egy ige sort, kettő igét, a Róma 8.16-17-et, amit nagyon szeretek ilyenkor felolvasni, hogy lássuk és tudatosuljon az elménkben, tágítsa az elménket és a gondolatainkat, hogy mi örökösök vagyunk. Róma 8.16-17. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ezt felolvasom még egyszer, jó? Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Érdemes ezen elmélkedni, gondolkodni, hogy örökös társa vagyok Krisztusnak. Hogy én azt öröklöm, amit Jézus örököl, mint fiú. De ezt mondja az ige, hogy amit ő örököl, ugyanazt öröklöm én is. Ami az övé, az az enyém is. Ami az övé, az az enyém is. És ugye azt olvastuk itt az Efézusban, hogy visszalépünk, hogy az értelmet szemei megnyíljanak. Egy másik fordítás azt mondja, hogy a szívednek a szemei megnyíljanak. Más helyen pedig úgy fordítja az ige, hogy a képzeleted az kinyíljon arra, amit Isten beléd helyezett a szellemedbe. Mindegyik fordítás helyes. Helyes az a fordítás, hogy az értelmed szemei, hogy a szívednek a szemei, vagy a lelkednek a szemei, mert a szíved itt a lelkedet jelenti. És a lelkednek a része az értelmed, a gondolkodásmódod. Ahogy nem tudunk látni a fizikai szemünkkel, ha csukva van, úgy nem tudunk látni az értelmünkkel sem, ha csukva van. És ez itt egy ilyen metaforikus dolog, hogy a fizikai szemet, ha becsukod, akkor nem tudsz látni. Akkor nem látsz. Képtelen vagy a látásra, a fizikai szemeid, de ha becsukod. Próbáld meg. Látod a szemhéjadat belülről, a fizikai szinten. Az értelmednek a szemeiről beszél, hogy nyíljanak meg az értelmednek a szemei. Tehát, ha az értelmünknek a szemei meg tudnak nyílni, akkor lehetséges, hogy az értelmünknek a szemeivel nem látunk. Mert szükség van arra, hogy megnyíljon. Tudtok követni. Tehát van úgy, hogy vannak emberek, vagyunk mi időnként úgy, hogy nem látjuk az értelmünknek a szemeivel azt, amit Isten mond. Hogyne volna. És ezért imádkozik Pál az efézusi gyülekezetért, hogy az értelmüknek a szemei megnyíljanak, a szívüknek a szemei. Valamikor évelején volt egy tanításom, ami erről szólt, hogy mi a különbség a szívvel látni, és az értelemmel, meg a fizikai szemmel látni között. Ahogy a fizikai szemünkkel nem vagyunk képesek látni csukott szemmel, úgy az értelmünknek, a lelkünknek a szemei is csukva lehetnek. És ugye azt mondja itt az ige, hogy az Úrnak kell megnyitnia az értelmünknek a szemeit, hogy láthassuk a szellemi igazságot. Az Úrnak kell megnyitnia a szellemi, vagy illetve a értelmi szemeinket, a lelkünk szemeit, hogy láthassuk a szellemi igazságot. Hogy láthassuk a szellemi igazságot. Ha képes lenne az ember erre önmagától, hát én megnyitom magam erre, akkor újjászületés nélkül is láthatnánk Istennek a teljes gazdag mindenségét. De nem lehetséges, egy nem hívő ember nem láthatja meg Istennek a mélységeit, csupán intellektuális tudással. Ami nem ugyanaz, mint amikor ezek a mély gondolatok látnak valamit. Amikor ezek a mély kijelentett dolgok benned vannak, és látnak valamit. A szellemi gondolkodás az egyetlen út az igazi élethez és a békességhez. És az elme megújítása pedig az az út, ami Isten tökéletes akaratának a megismeréséhez vezet. Efézus 3.18 még egyszer. Tehát mit imádkozik Pál? És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. A Strong Konkordancia mondja azt, hogy ez az értelmetek szemei, ezek mély gondolatokat jelentenek. Mély gondolatoknak hívja az értelmünknek a szemeit. Ugye a szívről, ugye az Ószövetségben is, az Új Szövetségből is, a héber és a görög szavaknak a értelmezését úgy lehetne pár mondatban összegezve visszaadni, hogy az a legbensőbb lényed, ami nem feltétlenül mindig a szellemedre utal, mert a szíved a Bibliában sokszor a szellemed és a lelked összességéről beszél, de itt biztos, hogy a lelkedről van szó. Ez itt gyakorlatilag egy konkrét képességről beszél, hogy a szívünkkel is tudunk látni. Arról a képességről beszél, hogy a szívünkkel is tudunk látni. És ez nem egy ilyen romantikus filmből idézett valami, hogy a szívünkből látunk, meg érzünk. Sokszor ezek a hollywoodi érzelgős filmek nem ugyanazt adják vissza, mint amit itt az eredeti, bár lehet akár átfedés is. Pál azért imádkozott, hogy a képzeletünk megvilágosodjon. És ez a pozitív képzelet, ez a pozitív belső mély gondolat, ez nem más, mint amit a Biblia máshol reménynek vagy reménységnek nevez. Ez az a fajta reménység, ami egy jövőképet mutat, egy jó jövőképet mutat neked. És ugye azt mondja itt, hogy az elhívásunk reménységét megismerjük, és ezt ítéld meg, ezt még soha senkitől így nem hallottam, de úgy hiszem, hogy az elhívásunknak a reménysége az a pozitív kép, amit Isten lát rólunk. Az a pozitív kép, az a pozitív látás, az a pozitív elképzelés, amit Isten lát rólad meg rólam, az az elhívásunknak a reménysége. És azért imádkozik Pál apostol, hogy ezt meglássuk mi. Azaz, meglássuk azt, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk. Meglássuk azt, hogy neki milyen jövőképe, milyen pozitív gondolatai vannak rólunk. Nem ezt mondja? És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, vesző is tovább megy, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Hogy mi az az örökség, mi az a gazdag örökség, ami bennünk van a szellemünkben. Hú, nagyon-nagyon sok minden van itt, majd talán folytatjuk innen valahonnan, de most átugrunk a harmadik fejezetre, és a 14-es verstől olvasom a 16-osig Isten igéjét itt. Ez Pálnak a másik imája, második imája az Efézusi levélben. Tehát Efézus 3, 14, 15, 16. Ez okáért meghajtom térdeimet a mi úrunk Jézus Krisztus atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. Hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. Mi ez a belső ember? A szellemed? Nem. Miért? Mert a szellemed már hatalmasan megerősödött, benne van Isten szelleme. Ott nincs békétlenség, a szellemedben nincsen örömtelenség, nincs keserűség, nincs hitetlenség, nincs bátortalanság, nincs bizonytalanság. Ez a belső ember az, amiről írja a Korintusi levélben, azt hiszem a 4. fejezet 8-as versében Pál, hogy a belső ember mindazáltal napról napra megújul. Az újjászületett szellemednek nem kell napról napra megújulnia, de a lelkednek, a belső emberednek, igen, napról napra meg kell újulni. Miért kell megújulni? Nem nehéz erre választ adni. Mindenféle bántás, keserűség, rossz dolgok érnek jobbról, balról, erről, hátulról, alulról, fölülről. Mit hagytam ki? Mindenhonnan érhetnek rossz dolgok, és az embernek a lelkében meg kell újulnia, erősség kell válnia, és ezért imádkozik itt Pál, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, az a lelketekben. Hatalmasan megerősödjél a lelkedben. Ezt imádkozza Pál. Te mit imádkozol magadért? Ó, bárcsak ki tudnám fizetni a számláimat. Nem baj, hogyha a része az imádnak az, hogy anyagi dolgokért imádkozol. Egyáltalán nem probléma az, hogyha imádkozol gyógyulásért, imádkozol azért, hogy kézzelfogható fizikai eredményeket láthassál az életedben. Nincs ezzel semmi gond. De van valami, ami mindezeknek az alapja, mindezeknek a gyökere, mégpedig az, sőt, maga az imádságod is erőteljesebb, hogyha te erős vagy. Egy erős ember imája másképpen hangzik, és másképpen szól, másképpen üt, nem tudom, hogy jobban érzékeltetni, mint annak az embernek az imája, aki gyenge, aki kiüresedett, aki leharcolt, aki fú, de rosszul érzi magát. Az első, amit imádkozik, Itt ebben a második imában, hogy az Úr a Szent Szellem által megerősíti a hívőket a belső emberben. És ez itt a keresztény életünknek a kulcsa. Ez egy kulcs itt a keresztény életünkhöz. Sokan próbálták már Istent, hogy is mondjam, Istenért élni, ahelyett, hogy hagynák, hogy Isten éljen általunk. És ezt mindannyian csináltuk. Próbálok Istenért élni, próbálok mindenféle dolgot tenni ő érte, és valamilyen értelemben ez jó, de sokkal könnyebb lenne, ha egyszerűen ő tudna élni rajtunk keresztül. Ez mind-mind idő, elmélkedés, gondolkodás, hogy ez hogyan működik valójában az életünkben. Minden győzelmünknek a kulcsa az, hogy megtanuljuk, hogyan függjünk a Szent Szellemtől, az ő erejéért. Minden győzelmünknek a kulcsa ez. A keresztény életünknek, a győztes keresztény életünknek a kulcsa, hogy hogyan függünk a Szent Szellemtől, és az ő erejétől, az erejéért. Mert minden erő a Szent Szellemtől származik, és az a helyzet, hogy a nem hívő embereknek esélyük sincs ezt megismerni. És az igazság, hogy sok keresztény is erőtlen, mert nem ismeri a Szent Szellemet. Nagyon sok keresztény ember élete gyenge, mert nem ismeri a Szent Szellemet, nem ismeri őt, mint személyt. A hívőnek a megerősítése a szellemében már megtörtént, akkor, amikor újjászületett. A te megerősítésed, a te erőssé tételed elvégeztetett, akkor, amikor újjászülettél. Valóságba jött az, amit Jézus kijelentett a Golgotai keresztfán, mikor ott függött, hogy elvégeztetett. A lelkedben és a személyiségedben történő megerősítés, ez pedig egy folyamat. Ez pedig egy, hát nem nevezném munkának, de nevezhetjük így is. A belső ember napról napra megújul. Ez a belső ember nem a szellemünk. Mivel a szellemünk már teljes a Krisztusban. Hadd olvassak ide egy ige sort, fölírtam magamnak, vagy egy igét legalább, hogy ezt bizonyítsam, ne csak pufogtassam itt ezt nagyon hangosan. A Kolossza 2:10 mondja, 9-es, 10-es verset fogom olvasni. Tehát Kolossza 2, 9-10. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És ti ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Ő benne vagytok beteljesedve. Beteljesedve. Mondja ezt az ige. Beteljesedve. Hova? Mire vonatkozik ez? A szellemedre. Az újjászületett szellem már megerősödött a Szent Szellem ereje által. Pál azért imádkozik, hogy ez az erő a hívők jellemében, személyiségében is megnyilvánuljon. És ez egyféleképpen lehetséges, hitáltal. Nem megy másképpen. Megkifatod gyakorlatilag Jézust, hogy legyen otthon a lelkedben. A szellemedben már otthon van. Megkifatod, hogy legyen otthon a lelkedben, aminek lehet eredménye nagyon sok minden jó dolog. Miről beszélek? A Szent Szellemmel való betöltekezésről beszélek. Akkor betöltekezel a Szent Szellemmel, ugye a Szellem és Jézus egy, akkor olyan erő tud felszabadulni benned, ami egyértelműen kiolvasható, és látszik az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor betöltekeztek Szent Szellemmel, akkor mi történt? Megváltozott a magatartásuk, megváltozott a viselkedésük. Miért? Mert betöltekeztek Szent Szellemmel. Nem azért, mert ők kínlódtak, nem azért, mert ők erőfeszítést tettek ezért, és persze megvolt ennek a mikéntje, a hogyanja, imádkoztak is, böjtöltek is, az elméjüket koncentrálták valamire, de olvassunk egyet a sok közül, az Abcsel 4.31-ben olvassuk, hogy miután üldözés érte őket, és imádkoztak, azt olvassuk, hogy és minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyűltek, és beteljenek mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten igéjét bátorsággal szólják vala. Imádkoztak, könyörögtek, és beteltek Szent Szellemmel. Tehát ez nem az újjászületés történt itt meg, hanem az követően történt valami. Betöltekezni Szent Szellemmel, pedig ugyancsak az Efézusi levél írja, hogy újra, és újra, és újra, és újra töltekezzetek be Szent Szellemmel. Hogyan történik ez meg? Hitáltal. És sokféleképpen lehetséges. Bibliaolvasással, beszélgetéssel, imádsággal, dicsőítés hallgatásával, sokféle módon be lehet töltekezni Szent Szellemmel. Itt ők könyörögtek, bőjtöltek, még a hely is megmozdult. Halleluja. Mennyire szükségünk van nekünk is ma erre. Úgy gondolod, te is? Pál a szellemi valóság, lelki valóságnak a megnyilvánulásáért imádkozik, és ez hit kérdése. Efézus 3:17-re lapozunk. Hogy lakozzék a Krisztus hit általati szívetekbe. Olvasom a 16-17-et egybe, jó? Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Lakozzék hit által a ti szívetekben. Hát nem lakozott már az újjászületés által? Hát dehogy nem, de ez nem arra utal. Hanem arra utal, hogy a szívedben hit által lakozzék. Hogy érezd azt, hogy közel van hozzád, érzések nélkül. Hogy tudjad azt, hogy ő vele együtt vagy, akkor is, amikor ezt nem érzed. És tényleg igazság az, hogy a legtöbb keresztény nem nagyon szeret semmit sem hit által tenni, hanem érzések alapján szeret. Inkább érzésekből szeretnénk Krisztus a szívünkbe tudni. Hogy érezzük, néha érzem, néha nem érzem, néha így érzem, néha úgy érzem. És az átlagos keresztény, ha nem érzi, hogy az Úr jelen van az életében, akkor nem hiszi, hogy az Úr jelen van az életében. És ezt illusztrálja néhány nagyon buta imádság. Amikor a keresztények úgy imádkoznak, hogy Uram, kérlek, légy velem ma. Ez egy hitetlenségből, sőt, tudatlanságból fakadó imádság. Kérlek, Istenem, ne hagyj el engem. Ez egy olyan imádság, ami azt mutatja, hogy nem hitáltal lakozunk, hogy Krisztus nem hitáltal lakozik a szívünkben. Meg azt, hogy kérlek, ne feledkezz meg rólam. Miközben az ige rengeteg helyen kijelenti. Sőt, már az Ószövetségben Dávid kijelentette. El nem feledkezem, és el nem hagylak téged. Jézus utolsó szavainak egyike, hogy veletek vagyok a világ végezetéig. Mi lenne, hogyha hinnénk ezt? És nem az érzéseink alapján próbálnánk ezt megfogni. Ha hiszem ezt, akkor nem kell azért imádkoznom, hogy ne hagyj el. Az a helyzet, hogyha te bemész a bevásárlóközpontba, akkor Jézus megy veled. Ha kimész a almafák közé, akkor ott van veled az almafák között. Ha újjászületett emberként bemész valahova a hitetlenek közé, Jézus ott van veled. Nem marad kint. Mondok valami nagyon csúnyát. Nem kell ezt csinálnod, de ha bemész egy kocsmába, akkor Jézus nem vár meg az ajtó előtt kint, bemegy veled. Mert közel van hozzád. Erről szól a karácsony, Isten velünk van, nem hagyja el minket. Ezért mindannyian imádság, ami arról szól, hogy jaj, és az imént felsoroltak, abból fakad, hogy nem hisszük azt, amit ő mondott. És ha nem hisszük azt, amit ő mondott, akkor miért legyen erőveteljes az imánk? Mert mindenki így imádkozik, mert mindenki így csinálja. Akkor nekünk is így kell csinálni. Nekünk úgy kell csinálni, hogy az ige mondja. És van tanulni valónk. Nekem biztos, hogy rengeteg dolog. És az az igazság, és ez így van, hogy nem csak tudatlan imádság az ilyen. Félve mondom, vagy halkan, nem félve, csak halkan, hogy valaki nagyon a szívére vegye, de ez egy tiszteletlen imádság. Tiszteletlenség Istennel szemben. Lassan befejezem. És azért tiszteletlen, mert az érzéseken alapszik. Pál azért imádkozott, hogy ahelyett, hogy az érzések uralkodnának rajtunk, ne érzéssel, hanem hittel érzékeljük, hogy Krisztus a szívünkben van, Krisztus a lelkünkben van. Efézus 3:18. A szeretetben meggyökerezzetek, és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. Ez az imádság itt egy prédikáció is egyben. Bár ezt már mondtam az előbb, de nem restelem ismételni, hogy így gondolom, hogy a szeretetnek a megértése megnyitja az ajtót Istennek a megértése előtt. Az Atyának a megértése előtt nyitja meg az ajtót, hogyha megértjük a szeretetet. Ugye Isten a szeretet írja ezt az ige, és ez itt nem csak valami alkalmi futókaland Istennek a jóságával, szeretetével, nem csak egy olyan dolog, amit megtapasztaltam egyszer, olyan jó érzést töltött el, mikor gyülekezetben voltam. Már a prédikátor elég keményen beszélt, de mégis olyan jó volt dicsőítés közben hallgatni azokat a dalokat. És éreztem valamit. Itt ennél sokkal mélyebb dologról van szó. Amiről azt mondja az ige, hogy ez a szeretet nem csak egy olyan kép, mint amikor látsz egy fotón egy autót kettő dimenzióban, hanem egy olyan, mint amikor van egy autót, és abba bele tudsz ülni. Tehát van mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága, ez ilyen több dimenziós dolog. Ami több, mint sem van egy intellektuális tudásod arról a képről, hogy ez a szeretet. Ez a szeretet így kívül van, mert látom a fotón, látom a képen, vagy pedig ez a szeretet benne élek, és körbevesz engem, és minden irányból egyre mélyebben benne vagyok. A kettő között óriási különbség van, és ezért imádkozik Pál, hogy ez legyen meg a hívőben. Ennek a szeretetnek ez a fajta megértése. Itt egy mélységes, tapasztalati megértésről szól, mint ugye, hogy meggyökerezzetek ebben a szeretetben, mondja, ahogy egy nagy fának a gyökerei biztosítják a stabilitást és a táplálékot neki, úgy az erről való megértés az alapja mindennek, ami a kereszt életünkben jelen kell legyen. Az Isten szeretetéről való megértés, ebben való meggyökerezés, ez önmagában meghatározza a keresztény életünknek a minőségét. Ha csak felületesek vagyunk Isten szeretetének az ismeretében, akkor nagyon könnyen ki tud minket mozdítani nagyon sok minden, ami körülöttünk zajlik az életben. Kimozdít a politikai hír, kimozdít a gazdasági hír, kimozdít az orvosnak a híre, amit mond, kimozdít az, amit látsz, ki mit mondott melletted, mögötted a gyülekezetbe, pásztor is milyen hangnemben beszélt vele, de csomó mindenki tud mozdítani téged, akkor, ha nem vagy megalapozódva abba a szeretetbe, amely Isten szeretete feléd. És ugye, amikor arról beszélünk, hogy a szeretetben nincs félelem, akkor arról beszélünk, hogyha tudod, hogy mennyire szeretve vagy, mennyire értékes vagy, akkor nincs félelem, ami téged el tudna nyomni. És úgy gondolom, hogy feladatunk, és ebben fejlődnünk el, hogy Istennek ezt a szeretetét képviseljük. Mert amikor szeretjük egymást, nem lenézzük, megalázzuk, negatív véleménye vagyunk a másik felé, akkor Isten szeretete tud rajtunk keresztül áradni a másik felé. Tehát jó dolog az, hogyha emberektől megkapjuk ezt a szeretetet. Semmi baj ezzel nincsen, sőt, erre fel vagyunk szólítva. Ugyanakkor, ha nem kapjuk meg, akkor mi van? Összeborulunk, mint a kártyavár. Ezért kell megalapozódnunk az ő szeretetében. Nekünk meg feladatunk, parancsunk van, hogy így szeressük egymást. Érthető, ugye? 19-es vers, gyorsan végére érek, hogy ne hűljön ki az ebédetek. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Gyertek. Hogyan lehet megismerni valamit, és majd legközelebb innen folytatjuk. Hogyan lehet megismerni valamit, amiről azt írja az ige, hogy megismerhetetlen? Nem tudom, hogy feltűnt-e ez neked már valaha itt, hogy Megismerjétek a minden ismeretet felülhaladó szeretetet. Nem tudom, hogy vakartad-e már a fejed ezen valaha. Gondolkoztál bizonyára, akik ide jártok ebbe a közösségbe, a Hégen féle Hívők Hatalma könyv alapján, és az ima könyvekből rengeteget olvastátok, használtátok saját magatok életére vonatkoztatva ezt az imádságot, de megismerni egy olyan ismeretet, amit nem lehet megismerni, vagy legalábbis minden ismeretetet felülhalad, hogyan lehet? Azt hiszem, hogy ennek a kulcsa és a megértése az, hogy nem egy intellektuális tudásról van is szó, hanem egy tapasztalati tudásról és egy kinyilatkoztatott tudásról. A megtapasztalt szeretet, a kinyilatkoztatott szeretet, az felülhaladja a szeretetről való tudást. Azt, hogy tudod, mert azt írja a Biblia, hogy Isten szeret téged, egy dolog. Egy másik dolog az, amikor ezt tapasztalod újra és újra, és megértésed van erről bent a szívedben. Ez két különböző dolog. Tudni valamit fejben, hogy mennyire szeretett vagy, és tudni valamit bent, ott mélyen bent. Álljátok föl, kérlek benneteket. És szeretném, hogyha együtt imádkoznánk, akik ma vagytok itt először, magyar nyelvűek, vagy éppen angol nyelvűek. Szeretném, hogyha a feltámadt Jézus Krisztusról megvallást tennénk a szívünkben. Mert az újjászületésnek az elnyerése, megnyerése, és az, hogy ő benne hihetünk egyáltalán, ez egy ajándék. Olyan ajándékot kaptunk Krisztusban, amely minden értelmünket, minden képzeletünket felülhaladja. Egy nap, a mai, amivel elindulhat az életedben egy olyan út, amely az ismereteknek a tárházának az ajtaját megnyithatja előtted. Amit tenned kell, és tenni fogunk most, hogy a szívünkből megvalljuk őt Urunknak. Tisztük azt, hogy ő meghalt és feltámadt a halálból értünk. Az erről való hitmegvallásunk így hangzik, kövessebben, teljes hittel. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én igazságomért. Kérlek téged, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Én most megvallom, Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, és te vagy az én gyógyítóm. Ez az igazság. Jézus vére eltörölte minden bűnömet. Örök életet nyertem a Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Amire szükséged van, amire szükségünk van, az az, hogy az elménket megújítsuk és összhangba hozzuk Isten igéjével, és akkor a keresztény életünk erőteljes lehet. Az ima életünk olyan erőteljes lehet, hogy örvendezünk azoknak a dolgoknak, amiket meglátunk megvalósulni körülöttünk. Meglátjuk azokat az eredményeket, amik olyan régóta, hetek, hónapok, évek, évtizedek óta benned szunnyadtak, de ezt föl lehet ébreszteni. És ébreszt föl a reménységedet. Ébreszt fel, keljen fel a hited abban, hogy van folytatás, és van remény, és van kilátás, mert Isten nem mondott se rólad le, se rólunk, és főleg nem hagyott el minket. Úgyhogy keressük és kutatjuk azt, hogy hogyan és merre tovább, és megyünk előre tovább ő benne, és hisszük azt, hogy amit ő eltervezett, amit ő akart, az beteljesedik mindannyiunk életében. Személyesen, egyénileg is, családszinten és gyülekezeti családszinten is. Mind a magánéletben, mind a szolgálatban, az elhívásban, a küldetésben. Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen.